Mennyei édesatyánk, szerető Istenünk, hálás szívvel magasztalunk, amiért az előző órában már megszólítottál bennünket igéddel. Erre az igére, erre a megszólító kegyelemre várunk most is, mert ez szüli és ez erősíti bennünk a hitet, és erre nagy szükségünk van, Istenünk. Megvalljuk néked, hogy oly sokszor meggyengül ez a hit bennünk. Talán éppen azért, mert elhanyagoljuk az otthoni bibliaolvasást, az áhítatokat. Kérünk téged, újíts meg ebben is bennünket, ebben az esztendőben. Hadd tudjunk közelebb kerülni te hozzád, és ezáltal egymáshoz is a szeretetben. Az Úr Jézusért kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk alapigéje Pál apostolnak a római levelében található. A 6. fejezet első 14 versét olvasom, tehát Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből a 6. rész első versétől a következőképpen hangzik Istenünk igéje. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele, a halálnak hasonlatosságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk, hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkora, aki pedig él, azaz Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűnszolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt vagytok. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, magasztalunk e veretes szavakért, amelyeket a nagy apostol által szent lelked nyomán most velünk is közöltél. Ugyanezt a lelket kérjük, Istenünk, hogy értelmezze és alkalmazza számunkra ezt az igét is, mint sok más igét is, ő tett számunkra követendővé. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, a felolvasott ige szakasznak egy részletéről már tegnap este néhányan hallhattunk. Én azonban szeretném kiterjeszteni jobban az egész felolvasott igére mind az, ami üzenet lehet a mi számunkra, de ennek a központja mégiscsak a 4. vers, hadd olvassam újra, a keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Rendkívül gazdag jelentése van ennek az egyetlen versnek is, drága testvéreim, mégpedig elmondja, hogy kétféle halál és kétféle feltámadás van. Van egy lelki halál és van egy testi halál. A lelki halál a veszedelmesebb. Tudnik, a lelki halálnak nincsen vége soha örökké. Mind a kettőből föl lehet és föl kell támadnia az embernek, ahogy más helyen mondja is az ige, támadj fel a halálból, serkenj fel, és felragyog néked a Krisztus. Hogy mennyire halálba van az ember élete, amíg nem ismeri meg az életet, azt, aki egyszer így mutatkozott be, én vagyok az út, az igazság és az élet, az több helyen is bizonyítja a Szentírás. Például az Efézusi levélben, ti is holtak valátok a ti bűneitek miatt, mert a világ szokásai szerint éltetek, e bűnös világ bűnös szokásai szerint. De az Isten nagy irgalma lehajolt hozzátok, fölébresztett benneteket, újjáteremtett benneteket, Jézus Krisztusba helyezett benneteket, és aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Azonnal adódik, hogy rákérdezzek, kedves hallgatóim előtt, te Krisztusban vagy-e már? Ha igen, akkor új teremtés vagy, ha nem, akkor ez az ige, és ez az ige hirdetés, meg minden ige hirdetés arra ösztönöz téged, hogy lépj még egyet, legyél benne, úgy üdvözít nagy kegyelme. Nézzük meg a Szentírás alapján a keresztség értelmét. Olyan furcsa kérdés, és fontos kérdés ez, amivel időről időre szükséges foglalkoznunk. Általában azzal vádolják a baptistákat, hogy ezek mindig a keresztségről, mindig a bemerítésről beszélnek. Hát akik kívül vannak, ezt lehet állítani. Meg lehet állítani, akik kívül vannak, sok mindent, ami hazánkról. De azért mégis, akik bent vagyunk, azok ismerjük legjobban. Hát hányszor beszéltem én a keresztségről? Talán összesen egyszer azt is összekötöttem a Szentlélek keresztséggel, de egyébként nem. Viszont azt látom a gyülekezetben, némelyeknél különösen, hogy úgy mondjam, tisztába kell tennünk ezt a kérdést. Magunk számára elsősorban, továbbá pedig a nem hívők számára is. És én mindig azzal az igénnyel hirdetem Isten igéjét, hogy valami abból továbbadható legyen. Én reménykedem abban, hogy most is fogok olyan dolgokat mondani, ami továbbadható azok számára, akiknek semmi közük a keresztséghez. Se a gyerek keresztséghez, se a felnőtt keresztséghez. Előre bocsátom, testvéreim, én, amikor a Bibliánk szókincse szerint és a magyar nyelv ismert törvényei szerint és befogadott szókincse szerint keresztségről beszélek, akkor mi mindig a bemerítést értsük ezen. Vagy, majd erről is szó lesz, amikor gyermekkeresztség van, tulajdonképpen akkor is a bemerítésről van szó, csak amit mondanak, azt nem teszik. Vagy alkalmazzák olyan személyekre, akik még nem tudnak hinni. Márpedig hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni, akár csecsemő valaki, akár nem. Fontos kérdés, mert időről időre fölmerül, sőt, missziós kérdés is ez számunkra, ugyannyira missziós, küldetési kérdés, hogy az úgynevezett keresztelési parancs, a Máté evangélium a végén egyszerre misszió parancs is. Ezt szokták felolvasni a csecsemő keresztségkor is, nagyegyházi kollégáink, azért nem mondok most már tudatosan történelmi egyházat, mert azért több mint 100 év az már történelem, és mi már több mint 100 éve itt vagyunk Magyarországon, Európáról nem is beszélve, kiterjesztve a reformáció harmadik ágára. Tehát ott indult, ahol Luther mártor indult. Akkor úgy mondták, hogy újra keresztelők, anabaptisták. És tűzzel, vassal védekeztek ez ellen az emberek. Nos, 5 pontban szeretném elmondani most csak szimszavakba, alig fog sor kerülni az elsőre, de szeretném folytatni, mert meg vagyok róla győződve egyéni beszélgetések nyomán, hogy azért mindnyájunkat érdekel ez a kérdés, az első. Mi nem a keresztség? Aztán, mi a keresztség értelme a Biblia szerint? Miért keresztelnek mégis kisgyermekeket is? Mi lenne a szülők felelőssége és a keresztszülők felelőssége és lehetősége? Lehet-e, kell-e újra keresztelni valakit? Milyen esetekben indokolt, milyen esetekben nem indokolt? Fölmerülnek ezek a kérdések, és a legtöbbet azért mégis ezzel az 5 dologgal foglalkoznak, amit most címszavakba elmondtam. Mit nem jelent a keresztség? A komolyan vett csecsemő vagy gyermekkeresztség sem névadás. Társadalomban próbálták helyettesíteni a névadó ünnepéllyel, de sem az egyházban, sem a társadalmi gyermekbemutatásnál, vagy névadó ünnepélyen nem indokolt, hiszen a névadó ünnepély előtt, hiszen a keresztség, a kisgyerek megkeresztelése előtt már azon a néven szólították. Már azon a néven került be az anyakönyvbe, nem de? De igen, tehát nem névadás. Továbbá, a keresztség sem az egyik, sem a másik, sem a csecsemő keresztség, sem a hitvalló keresztség nem üres szokás. Nem olyan, hogy hát jó, ha megtartják, de ha nem tartják, úgy is jó. Dobzse! Így is, úgy is. Nem. Tudnélik, mind a két esetben érett, felnőtt emberek tesznek hitvallást arról, hogy ők elfogadják Jézus Krisztust, vagy ha csecsemőket keresztelnek, akkor a szülők tesznek ígéretet arról, hogy úgy fogják nevelni, hogy fölnevekedvén az a kisgyermek hitre jusson, és saját maga is hitvallást tegyen az ő keresztségéről. Majd később rátérünk, hogy mennyire érvényes ez, vagy mennyire érvényesül. Akik viszont hitvallást tesznek arról, hogy ők Jézus Krisztust akarják követni a keresztségben, annak tartalmában és formájában, azok komoly felelősséget vállalnak magukra. Az egy kicsit olyan dolog, mint amikor valaki, így mondják, az idegen légióba jelentkezik. Akkor aláír 5 évet. Utána nem azt csinálja, amit akar, hanem amit az a közösség parancsol. Mert ő azzal az egy aktussal, hogy aláírta, mindazt vállalja, ami annak a közösségnek törvénye, szokása, előírása. Mindazt vállalja. Tehát a szabadság, a krisztusi szabadság csak addig tart, amíg az Krisztuson belül van. Utána az már nem szabadság, azt már szabadosságnak nevezzük. Tehát igenis komoly elkötelezettség az, amikor mi vállaljuk a hitvalló keresztséget. De ugyanilyen komoly, ha komolyan veszik a gyerek keresztséget, az az ígéret, amit a szülők tesznek, vagy amit a keresztszülők tesznek. Majd még erre is kitérünk. hogy úgy fogják nevelni a gyereket, hogy az eljusson a hitvalló keresztséghez. Azaz, hogy érvényes legyen, amit még csecsemő korában nem tudott vállalni a gyerek. Már előre bocsátom, mi ezzel abszolút nem értünk egyet, mert nem bibliai. De azért hadd ismerjük meg, hogy milyen szokások, hogy milyen elvek alapján keresztelnek mégis gyermekeket vagy csecsemőket. Ha előre tudja valaki, akár szülő, akár keresztszülő, hogy úgyse fogom betartani, úgyse fogom megvalósítani az ígéretemet, akkor jobb, ha nem is ígéri. Hogy is mondja a zsoltáros, jobb, ha nem teszel fogadást, mint ha fogadást teszel és nem tartod meg. Tudnélik, itt a tudva vétkezés lehetőségéről van szó. Itt megint a keresztség komolyan nem vételéről van szó, akár hitvalló keresztség az, akár csecsemő keresztség. Tehát nem puszta szertartás, ennél sokkal több. A keresztség a Biblia tanítása szerint önmagában nem törli el az ember bűnét, vagy ahogy egyházi berkekbe szokták mondani, az eredendő bűnt. Odáig mentek a népegyházak ezzel, a középkorba különösen, hogy ha nehéz szülésnek állt előtte egy édesanya, akkor megkeresztelték már az anyamébe, hogy az eredendő bűntől megszabaduljon. A szándék jó, egy óriási hibája van, sehol nincs megírva. Mert az ember élete tulajdonképpen az élete, amikor bejegyzik az anyakönyvbe, a születéssel kezdődik. Nem lehet addig megkeresztelni senkit, amíg el nem fogadja Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyelmét. No de hogyan fogadhatna el valaki valamit, ha nincsen keze? Hát szellemi, lelki értelemben a hit az a kéz, amellyel elfogadjuk Isten kegyelmét és szeretetét. Először tehát hitre kell jutni. Először ki kell, hogy nőjön a kezem szellemileg, hogy el tudjam fogadni az Isten ajándékát, mert semmi nem a magam akaratából történik, hanem Isten akaratából és Isten megelőző kegyelméből, mert ő lehetővé teszi, hogy higgyek. Nos, hát a hit meg hogy születik? Hallásból van. A hallás pedig az ige hirdetése által. A legtöbbünk, akik itt vagyunk, testvéreim, így lettünk keresztények, így lettünk megkeresztelve, azaz bemerítve. Előbb hallottuk az igét, az hitet teremtett bennünk, hitet szült bennünk, és akkor el tudtuk fogadni Jézus Krisztus példáját, így illik nékünk, és Jézus Krisztus parancsát, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Még folytathatnánk, hogy milyen nézetek vannak a keresztségről, de legyen elég ez a három, mert ez kerül a leggyakrabban elő. Mi a keresztség értelme? A Szentírás tanítása szerint. Majd erről beszélünk a legtöbbet, és aztán az utolsó pontokról, a kisgyermekek kereszteléséről, a szülők, nagyszülők, keresztszülők felelősségéről, meg az újrakeresztelésről is szót ejtünk. A Biblia azt mondja, hogy a keresztség nem más, mint jelképes megmosatás, a bűntől való tisztulásra utal. Ezt jelentette már bemerítő Jánosnál is. Tehát az, ami a Jézus keresztségébe és a keresztjéneknek a bemerítési szokásaiba beépült, az az a rész bemerítő Jánostól származik. A külső formát is tőle vettük át. De azért nem kis dolog, hiszen az Úr Jézus úgy tett bizonyságot Jánosról, hogy senki sincs nagyobb nála, aki asszonytól született, mint János. Egyetlen egy csodát sem tett János, ez is megvan írva, de amit Jézus Krisztusról mondott, az igaz volt. Ilyen vonatkozásban mi is, Keresztelő János az általános neve, Bemerítő Jánosnak nevezzük mi baptisták, követjük ezt a példát is, mert ez beépült a krisztusi keresztségbe is. És ennek látható jele a víz. Nem akarok vitatkozni senkivel. Nem a szentelt víz. A víz, közönséges csapvíz. Ezzel töltjük meg a medencét, ha jól tudom, és ezzel töltik meg a keresztelő kancsót is, amikor gyerekeket keresztelnek. Tehát a víz csak jelkép, mint ahogy a másik nagy rendelvény, mi kettőt ismerünk el, a keresztséget és az úrvacsorát, ott is jelkép a megtöretett kenyér és a kiöntött bor. Nem a mennyisége számít, hanem a jelentése. Semmiben nem különbözik tehát az a kenyér, vagy az a bor a közönséges bortól. Hiszen amikor az Úr Jézus szerezte az úrvacsorát, ott volt még az asztalon. Még utána nyúlt a kenyérnek, megtörte, hogy a páska ünnepet ünnepeltek, nyilván kovásztalan kenyér volt. Mi miért nem kovásztalannal? Mert jelképnek vesszük. A tartalma nem a jel, hanem a jelzett dolog a döntő. És az Jézus Krisztus halála, kereszthalála, váltsághalála. Ez a jel azonban, akár víz, akár az úrvacsora jele vagy jegye, túl mutat önmagán. Amiképpen keresztelő János is túl mutatott önmagán. Elégtelen, ha úgy kérdezek rá, hogy mire mutatott. Elégséges, ha úgy kérdezek rá, hogy kire mutatott. Kire mutatott János? Jézus Krisztusra. Imé az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát túlmutat önmagán a jel. A víz a megmosatásra elsősorban. Miért fontos az, hogy megtisztítson bennünket? Azért, mert az emberben tudat alatt is megvan a vágy, hogy találkozzék az ő teremtőjével. A végső kérdésekre keresi a választ, valami többet akar. Istennel akar találkozni. Igen ám, de olyan szennyesen, olyan mocskosan, olyan bűnösen, a tiszta és szent Istennel nem lehet találkozni, amint vagyunk. Így énekeljük, fogadja, mint vagyok, de nem azért, hogy úgy maradjak, amint vagyok, hanem hogy elkezdjek hasonlítani ahhoz, aki teremtett engem, hogy létrejöjjön az eredeti isteni szándék, teremti őket az ő képére és hasonlóságára. Hogy újra hasonlók lehessünk az Istenhez. Hát van-e ezen a földön? Küldötte olyan embert erre a földre az Isten, aki ráhasonlít? Hát hogy ne küldött volna? Hát Jézus Krisztus az. Jézus Krisztus az Isten emberi képe, képemása. Én is ember vagyok. Tehát ha Istenhez akarok hasonlítani, kihez kell hasonlítanom? Jézus Krisztushoz. Így is mondja Pál egy helyen, hogy addig táplállak benneteket, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Na most a Krisztus. Minden keresztény igehirdetés, így mondják teológia, krisztocentrikus, vagy Krisztus középponti. Ő van a középpontban. Azt mondja az Úr Jézus egy helyen, amikor vitatkozik a farizeusokkal, zsidókkal, írástudókkal. Ti azért tudakozzátok az írást, hogy örök életetek legyen. Pedig ezek az írások én rólam tesznek bizonságot. Mégsem akartok én hozzám jönni, hogy életetek legyen. Tehát annyiban örök élet a Szentírás, amennyiben az nem valami, amennyiben az nem szöveg, amennyiben az Jézus Krisztushoz vezet bennünket. Ezért Krisztus középponti a mi igehirdetésünk. Tudjuk, hogy az ember szellemileg, lelkileg nem tudja önmagát megmosni. Gyönyörű és részletes felsorolást ad erről az az énekünk, amely így kezdődik, hogy mi tisztít meg bűnömtől. Aztán a következő vers, meg a következő tulajdonképpen variáció egy témára. Csak a bárány Jézus vére. Jelképes megmosatás azt is jelenti, hogy én vágyódom erre. Én ki is akarom ábrázolni, hogy megtisztítson engem Jézus Krisztus. Túlmutat önmagán a keresztség vize, a jelzett dolog nagyon fontos, az a fontosabb. Jézus Krisztus kereszthalála, eltemettettünk azért vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Bemerített testvéreim, hozzátok szól a kérdés, járjátok ezt az új életet, vagy csak bukdácsoltok benne? Haladtok-e tovább ebben az új életben, vagy megmaradtatok szakállas csecsemőknek, akikkel az elöljáróság vagy a lelkipásztorok azzal töltik az idejüket, hogy a szakállas csecsemőket rakják tisztába újra meg újra, aztán újra beszennyezik magukat, akkor újra tisztá, akkor újra rendezni, újra békíteni, és végtelenül, és nem tudnak előre haladni a küldetés, a misszió útján, mert ezek a problémák kötik le. Tehát tovább fejlődni, felnőtt korra, felelős terheket hordozó felnőtt korra, nem mindig újra a tejnek italát. Fontos az, de nem csak az. Én magam is nagyon szeretem a tejet, na de elég szűk étrend lenne az, ha mindig azt kellene innom, mint a csecsemőnek. Isten igéjét is nevezi hamisítatlan tejnek az ige, hogy azon növekedjetek, de utána kemény eledelre is szüksége van, mert a növekvő szervezet lelkileg is kívánja ezt a keményebb eledelt. Jól ismerjük a misszió parancsot, kedves testvéreim. Ennek háromféle ragozását szokták magyarázni a bibliatudósok. Mind a három gazdagítja a mi tudásunkat a keresztség ügyében, és mind a három addig jó, amíg egyiket nem játsszák ki a másik ellen. Hiszen, ha azt mondjuk, hogy az is igaz, egy-egy más oldalát mutatja annak az igazságnak. De ha az igazságot arra használom, hogy ledorongoljam a másikat, akkor nem jó. Áldott emlékű Gyökösi Bandi bátyánk mondta egyik prédikációjában, vigyázzunk a Biblia idézésére, mert a Biblia az olyan dzsungel, amelyben mindenki megtalálja maga bunkóját ahhoz, hogy a másikat ledorongolja vele. Nem ez a célja az igének, hanem az, hogy építsen, hogy felemeljen, hogy az üdvösségre eljuttasson, hogy az írás ismerete Jézus Krisztushoz elvezessen, aki az Isten egység csomagja, ami számunkra benne van az örök élet, és ez az élet lesz tiéd, amennyiben őt elfogadod. Nos, testvéreim, a nevezett misszió parancsnak, amelyet majd idézek, a kétféle protestáns fordítás is úgy mondja a ragot, majd hangsúllyal kiemelem a ragot, hogy kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. A protestáns fordítás ezt mondja. A katolikus fordítás azt mondja, hogy nevére. És van egy harmadik variáció, nevébe kereszteljétek meg. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Na most az utóbbival kezdem, aki azt állítja, és igaz, hogy nevébe. Mert a nevébe való bekeresztelés, bemerítés nem más, mint amit a név jelent. A név, mindnyájunk neve, annak a speciális személynek a valóságát jelöli személy. Akár kinek a nevét mondom, ha most egy névsorolvásás lenne, hogy álljon fel, aki hallja a nevét, egymás után állnának fel, pedig csak a nevét mondtam. Tehát, amikor azt mondjuk bibliai szóval, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az csak a nevét hívja segítségül? Nem. Azt hívja segítségül, akit az a hangsor jelöl. Azt a személyt. A Szent Háromság valamelyik személyét, vagy az Atyát, vagy a Fiút, vagy a Szent Lelket segítségül hívom. Tehát ez tulajdonképpen régi keleti szokás, hogy ha valakinek a nevét említették, akkor az annak a személyét jelentette, de ez a gyakorlat ma is megvan, ahogy említettem is, ha valakinek a nevéről van szó. Na most Jézus Krisztus nevébe, az ő személyébe merítjük be, hogy aztán elmondhassa magáról, amit Pál mondott, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ő én bennem, én ő benne vagyok. Egyek vagyunk. A szőlőtő példázatában is figyelmeztet az Úr Jézus, hogy maradjatok én bennem. A szőlőtőkének a nedve minden szőlőveszőbe ott van, és minden szőlővesző ott van a tőben, mert az áldás onnan jön. Jézus Krisztus nevébe, ez az egyik igazság. Jézus Krisztushoz tartozom, ezt jelenti. A Krisztussal való közösséget fejezi ki, egyé válik vele. Hozzá tartozója lesz Jézus Krisztusnak, az ő neve által. Hogy is mondják azt a vallást, azt a kultúrát, amely jellemző Európára? Keresztény vagy keresztény kultúra, keresztény vallás azt jelenti, hogy keresztény, krisztián, mi a szlovákból, a szláv nyelvből vettük át, krisztusi, Krisztust követő. Antiochiában kezdték először keresztényeknek, még egy kicsit gúnynév is volt ez akkor, keresztényeknek nevezni a hívő embereket, a Krisztust követő embereket. Egyé vagyok ő vele, gyermeke lettem, gyermeke vagyok a mennyei atyának, amiképpen Jézus Krisztus is gyermeke lett. Ő öröktől fogva gyermeke az Istennek, mi pedig fogadott fiai vagyunk Jézus Krisztus által, miután megmosatott bennünket az ő vérében, miután vérrokonai lettünk szellemileg az Istennek, mert ha Jézus Krisztus nem szégyelte őket, minket testvéreinek nevezni, atyafiainak, akkor ez azt jelenti, hogy elfogadott bennünket az Isten Jézus Krisztus váltságáért, mert benne általa tiszták vagyunk mi is, mondja egy helyen az ige, ti már tiszták vagytok a ma beszédek által, amelyeket én szólok néktek, tehát azért is szükséges az igét hallgatni, mert annak megtisztító ereje van. Aki tehát az ő hitének vallomására bemerítkezik, megkeresztelkedik, a Krisztussal kerül közösségbe, egyé válik vele, hozzátartozójává lesz, még köznapi kifejezéssel, mennyei rokonságba kerül. Nagy dolog az, hogy kinek a rokona vagyok. Móricz Zsigmond még egy regényt is írt negatív szereplőkkel, a rokonok. Nos, testvéreim, mennyei rokonság. Ha én és Jézus is egy atyának, ugyanannak az atyának vagyok a gyermeke, akkor ha gyermek, akkor örökös is, így írja a római levélbe a következő fejezet, örökösei az Istennek, és társ örökösei, örökös társai a Krisztusnak. Testvéreim, barátaim, akartok örökölni? Legyetek az Isten gyermekei. Ennél gazdagabb örökség nincsen égen és földön. Hiszen az egyik Zsoltár azt mondja, azt hiszem az 50. Övé a föld és annak teljessége. Ha övé, akkor az enyém is. Ha mi Krisztus halálába merítettünk be, akkor ez azt jelenti, hogy ő meghalt, a bűn számára mi is meghalunk. Mikor vehető át az örökség? Ha az örökhagyó meghal. Ime, Jézus Krisztus meghalt, érted is, tiéd az örökség, de át kell venned, de ezt ki kell ábrázolnod, mi által? Tituszi levél mondja, a keresztség az újjászületés fürdője. Az élet ott kezdődik születésnél. A szellemi lelki élet, az örök élet az újjászületésnél. Amen.